Halló, halló. Kedves megjelentek, főpolgármester, helyettes úr, főjegyző, bizottsági tagok, kedves megjelent vendégek, szeretettel köszöntök mindenkit a mai pénzügyi és közbeszerzési bizottság ülésén. Minden bizony ez az évi utolsó ülésünk, és hát, hogy most ezt nem tudom, hogy karácsonyi ajándéknak vegyük-e vagy sem, de vegyük annak, úgyhogy bemutatom új bizottsági tagunkat, Molnár Gergelyt. A bemutatásom csak eddig terjed. Szeretettel köszöntjük a bizottsági tagok körében. Ugyanakkor szeretném kérni, hogy minthogy magáról egy kicsit többet tud, mint én néhány mondatban bemutatkozna.
Köszönöm szépen. Örülök, hogy megadatott az a lehetőség, hogy az év utolsó ülésére beeshettem. Alapvetően jogász végzettségem van, főleg jogi vezetőként, projektvezetőként dolgozom. Hát így nagyjából ennyi.
Pompás, köszönjük szépen minden esetre. Van még egy kis idő a közös munkára, úgyhogy remélem jól fog illeszkedni ebbe az egyébként már viszonylag hosszú ide együtt dolgozó csapatba. Akkor feladatom az, hogy megállapítsam a határozatképességet. Heten vagyunk jelen, a határozatképesség biztosított, és szokásunk szerint kellene, hogy elfogadjuk a napirendünket. Mindenki számára kiküldésre került. Kérem, szavazzunk a napirendről, ha nincs erre módosítási javaslat, ilyet nem látok, kérem, indítsuk a szavazást. A bizottság a napirendi javaslatot 7 egyhangú szavazattal elfogadta. Igen, most ezt elsősorban Molnár úrnak mondom, hogy itt mindenféle aláírási kötelezettségek vannak, hogyha a kolléganők oda caplatnak, hogy alá kell írni mindenféle nyilatkozatot, akkor kérem, tegye meg. Többieknek ezt már nem kell mondani. Jó, köszönöm szépen. Akkor mai bizottsági ülésünkön nincs zárt ülés, kivételesen csupa nyílt ülés van. Első napirendi pontunk a Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi éves ellenőrzési tervének 2. számú módosítása és a 2024. évi éves ellenőrzési terv. Itt most van egy újabb feladatom, ez a mai nap a bemutatkozásoké. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy új főosztályvezető van. Főosztályvezető asszony, úgyhogy engedjék meg, hogy itt rámutassak Szatmárin és Sörgyártó Katalin főosztályvezető asszony, aki ettől kezdve úgy tudom, hogy a területet vinni fogja. Az, hogy a kérdésekre ő fog-e válaszolni, ha lesznek, azt én nem tudom. Főjegyzőnek átadom a szót, hogy esetleg előterjesztőként akar erről a napirendről bármit mondani.
Nem.
Főosztályvezető asszonynak van-e kiegészítése? Nem, nincs, nincs, nincs. Bizottsági tagokat kérdezném, így sem látok semmit. Nekem lenne egy kérdésem, hogy mintha most még az idei közbeszerzési terv is módosulna, vagy nagy közbeszerzési ellenőrzési terv módosulna, ezt majd akkor most fogják a karácsonyi ünnepek alatt lebonyolítani, vagy pedig ez egy korábbi elvégzett feladatnak utólagos helyretétele.
Ez egy-két vizsgálat vége még most zajlik ezekben a napokban, de a többség az az utólagos rendbetétele az eredeti tervekhez képest az időközbeni változások átvezetése.
Értem. Köszönöm szépen. Nem látok hozzászólást. Kérdést kérem, szavazzunk. Ezt most elsősorban megint új taguknak mondunk, hogy a határozati javaslatunk általában azoknál az előterjesztéseknél, ami nem döntés, tehát nem zárt ülés és nem közbeszerzési, hanem olyan előterjesztésről van szó, amelyet a közgyűlés elé terjesztünk. Bizottságunk határozati javaslata, legalábbis amit én előterjesztek azt, hogy alkalmasnak tartjuk a közgyűlési tárgyalásra az anyagot, erről fog szólni a mostani határozatunk is. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy az előterjesztést ennek az előterjesztésnek a közgyűléseli terjesztését támogatja. Kettes számú napirendi pontunk következik, ami összefügg a hármassal, mert ugye a kettes javaslat a fővárosi önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges egyes döntésekhez. Köszönjük szépen a részvételt. Kérdezem a bizottsági tagokat. Előterjesztő, főpolgármester helyettes úr, kívánsz előterjesztői kiegészítést.
Igen, miután tettünk írásban egy előterjesztői kiegészítést, tegnap ez már benyújtásra került, csak erre felhívnám a bizottság figyelmét, hogy...
Bocsánat, tegnap lett ennek egy...
Igen.
Jó, azt én nem ismerem esetleg,
ha... Azért mondom, igen.
Köszönöm szépen.
Arról szól a javaslat, hogy a múltkori közgyűlésen a carsharing szabályozásával kapcsolatban elfogyott egy rendeletmódosítást a közgyűlés. Ugye akkor úgy volt, hogy a egyes közlekedési tárgyú törvényekben létrehoznak egy változást a törvényi szinten, ami azt mondta volna, hogy carsharing autók a jövőben védett övezetbe is behajthatnak majd. Erre egyeztetést folytattunk az előterjesztő minisztériummal, és abban maradtunk, hogy egy önkormányzatok számára lesz egy felhatalmazó rendelkezés, amely alapján megszabhatják, hogy az mely védett övezetek esetében van ez a behajtási lehetőség. De az utolsó pillanatban egy TAB módosítóval az egész carsharing szabályozást kiszedték a törvényből, ezért okafogyottá vált a dolog, úgyhogy mi most hatályon kívül helyeznénk ezt a részét a múlt két hete elfogadott rendeletnek, úgyhogy erről szól a előterjesztői kiegészítés.
És ez a kettes napi rendi ponthoz lesz beadva, hogy lehetne máshova is már, de akkor a kettes lesz. Uh-huh. Jó, köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Nem látok kérdés, hozzászólás, nem látok, én kérdeznék, mert szerepel a vételi jog alapítása a BKM Nonprofit ZRT részére a Budapest Főváros Önkormányzatának a Budapest Erőmű ZRT-ben és az Energiapro ZRT-ben fennálló részesedésekre vonatkozóan. És ezt kérdezem így globálisan, hogy mi a célja, értelme, szándéka ennek, viszont az előterjesztés alapvetően technikai javaslatokat fogalmaz meg, de nyilvánvalóan feltételezem, hogy ez egy gazdaságpolitikai elképzelésnek a készpénzen váltással akar lenni.
Maximálisan, hiszen arról van szó, hogy a fővárosnak két zsebében van budapesti erőmű részvény, hogy most így nagyon képletesen mondjam, az egyik zsebben a budapesti közművek, a másik pedig a fővárosi önkormányzat. Miután önmagában a két zsebben lévő részvénypakett nem éri el az 5%-ot, ezért igazából olyan sokra nem megyünk vele. Miközben a budapesti közműveknek partnere, beszállítója, energiatermelőként a BERT, ezért elemi érdekünk, hogy minél inkább hatást tudjunk gyakorolni a BERT működésére, ezért egyesítjük a két részvénycsomagot, ennek pedig az a módja, hogy a budapesti közművek megvásárolja ezeket a részvényeket a fővárosi önkormányzattól, ugye erre alakítunk egy vételi jogot, ami március végéig zajlik le a likviditásától függően, zajlik ki a részvénypakettnek a kifizetése a fővárosi önkormányzat felé, így akkor a BKM-nél 5% fölé kerülünk, és ez alkalmat ad arra, hogy érdemben kisebbségi jogokat tudjon gyakorolni a BKM.
És bocsánat, itt most csak egy kérdés, miért kerülünk 5% fölé?
A két csomag egyesítésével.
Mert mennyi a két csomag? Én szívesen segítek, de abból nem jön ki az 5%.
Én tudomásom szerint 5% fölé kerülünk, mert nem csinálnánk ezt az akciót.
Hát ezért mondom, hogy lehet, hogy le kell venni a napi rendről, vagy akkor szeretném kérni a pontos százalékos arányokat, mert abból legalábbis az én általam ismert számok alapján sehogy nem jön ki. Mert egy 4% alatti részvénypakettet, meg egy 0,5% alatti részvénypakettet összeadunk, abból a 5% még a főpolgármesteri rendelettel se jön ki.
Akkor azt tudom erre mondani, hogy akkor a következő bizottsági ülésre, ami 13:30-kor a tulajdonosi bizottságon, bár elnök úr nincs ott, de addig írásban is tájékoztatni fogom önt, de a lépést azért csináljuk, hogy ezáltal a budapesti közművek révén nagyobb befolyásunk legyen a BERT-re. Ezért egyesítjük a
csinálatot. Ja, hát akkor idéznék az előterjesztésből, mert ott a fővárosi önkormányzatnak 3,92%-a van, és emlékeim szerint, azt most nem tudom, az előtte ezt is így, a BKM-nak van 0,45%-a, ezt a kettőt összeadjuk, ebből nem jön ki, az 5%-a kérdésem alapvetően erre irányult. Remélem, hogy esetleg majd a papíron vagy számítógéppel való összeadás igazolni fogja ezeket a számokat. Képviselő úr jelentkezett, átadnám a szót.
Köszönöm szépen. Tehát itt a legfontosabb, hogy egy kézbe kerüljön ugye a BERT részesedés, hiszen a legnagyobb vevője a BERT-nek tulajdonképpen a BKM. Tehát ugye én azt gondolom, hogy akkor, amikor a BERT nem a főváros tulajdonába került, hanem más tulajdonban, az egy rossz döntés volt már akkoriban. Tehát ez azért jó, mert most a BKM tulajdonképpen a saját nyereségét fogja ezzel növelni, ezáltal a budapesti távhővel fűtő lakásoknak tudunk valódi kedvezményt adni, tehát nem olyat, amit adóból kell aztán kipótolni másonnan, hanem a saját nyereségéből tudja visszapótolni ezeket az ügyeket. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az előterjesztésnek ez a legfontosabb része. Én azt gondolom, hogy ez mind a két fél részéről nagyon jó üzlet, tehát mind a fővárosi közgyűlés részéről, mind pedig a BKM részéről, és én teljes mértékben egyetértek főpolgármester helyettes úrral, hogy ez így jó, hogy egy kézbe kerülnek ezek a részvények, és az lenne a legjobb, ha egyszer mondjuk a főváros közben az egész BERT-et vásárolni, de nyilván erre sose lesz pénzünk sajnos. Úgyhogy én azért gondolom, hogy ez az érdek, ez a legfontosabb. És egyébként még mindig ugye benne van a pakliban, hogy elővásárlási jogon ennek a többi részvényesek, tehát ugye tehát arra is figyelnünk kell, hogy lehetséges, hogy ők ezt meg fogják venni, hiszen nyilván ők is tudnak számolni, és az ő osztalékpolitikájukba lehet, hogy beleférne ez. Mondjuk ennek én nem örülnék, de én azt gondolom, hogy egy normális ár lehet kialakítva, tehát egy jó piaci ár ebben a tekintetben, és itt ez a legfontosabb. És egyébként, hogyha elnök úr egy kicsit figyelte az előző 4 év működését, akkor mindig az volt, hogy megpróbálta a vezető koalíció, vagy a vezetőség mindent egy helyre telepíteni. Tehát nagyon sok helyen voltak ingatlanok, részvények, részesedések, és megpróbálta egységesíteni, hogy egyszerűbb legyen a fővárosnak az élete, és a tulajdonosok, azaz maguk a budapesti polgárok jobban átlássák a főváros működését, és ez is így szerintem sokkal átláthatóbbá teszi, és jobbá teszi a működést. Köszönöm szépen.
Hát köszönöm szépen, örülök, hogy képviselő úr is arra jutott, hogy itt az 5%-ot nem tud elérni ez a részesedés. Akkor már ketten vagyunk, ez mindenképp megnyugtató. Másfél szeretném megjegyezni, hogy eddig is egy kézben volt ez a két részvénycsomag. Tartalmilag, hogy ne lett volna, hát a főváros, hát ez a mi időnkben is így volt, ugye ez a helyzet volt a főváros tulajdonában, akkor nem a BKM volt, mert ugye az csak egy átszervezés alapján volt, de ugyanúgy a főváros tulajdonában volt az a cég is, amelyik tulajdonos volt, és épp ezért a koordináció tökéletesen tudott működni. De önmagában, hogy egy kézbe kerül, hiszen nincs semmi baj, itt az a kockázat bejön kétségkívül, hogy mi van, hogyha esetleg valaki más is szeretne élni. Egy teljesen egyetértek az, hogy az lett volna jó még az ős időkben, de az nem a mi időnk alatt történt, hogy csak ennyi részesedése van a fővárosnak a BERT-ben. Ebben én egész biztos vagyok. Az mikor volt? Akkor még képviselő nem is élt szerintem. Megír. Na, maradjunk annyiban, hogy itt nem ez a probléma. Itt én azt kérdezném, hogy miből fizeti ki a BKM. És akkor mi nem kötünk vele egy rendes szerződést, és miért csak egy kvázi vételi jogos szerződést?
BKM abból a pénzből többek között, amit a szerencsére nem a Kuka Holding vonál tőle, hanem legalább rendesen kifizeti a MOL. Azért vételi jog, mert hogy a likviditás ütemezése alapján tud erről fizetni, és a tranzakció március végéig zárul le. Egy részét várhatóan ez évben fizeti ki a részvénypoketteknek, és azokat megkapja, a másik részét pedig jövő év elején.
Igen, nekem sajnos...
De azt még nem tudom értem, két dolgot nem tudok értelmezni a dolgokba. Egyrészt eddig nem voltak egy kézben. Tehát az egyik a fővárosi önkormányzat volt, a másik az önök idejében a főtáv volt. Tehát ez nem lehetett egy kézben. Értem, hogy ugyanaz a tulajdonos, de mégsem
hát
egy kézben
összpontosul. Rend volt, kedves főpolgármester, rend volt, a mi cégeink csinálták, amit a főváros
kötött. Kettő, azt nem tudom értelmezni, a rendes szerződést miért nem kötnek. Ugye ez a Nemzeti Vagyontörvény alapján zárkörű tárgyalás versenyeztetéssel lehet csak lebonyolítani. Ezt lebonyolítottuk a dologba, tehát nem lehet erre azt mondani, hogy egy rendes szerződés, mert ezt nem tudom értelmezni ezt a...
Mindjárt megmagyarázom. A jól értettem, a alapvető szándék az lenne, hogy egy kézbe kerüljenek a pakettek, ami egy logikus szándék. Ugyanakkor ez a szerződés megengedi azt, hogy ne a teljes részvénypakettet vegye meg a BK-n, amit viszont nem értek, mert hogyha az a szándékunk, hogy egy kézbe kerüljön, akkor olyan szerződést kellett volna kötni, senki semmi akadálya nem lett volna, amelyik egész egyszerűen részletfizetés, vagy egy fizetési ütemezést tartalmaz, és biztosak vagyunk benne, hogy a teljes csomag átkerül a BKM-hez. Ha nem veszi át az egészet, semmi értelme, mert akkor csak a százalékok változtak. Csak ezért csodálkozom rajta, hogy én biztos olyan szerződést kötöttem volna, amelyikben adásvételi szerződés van, egy fizetési ütemezésre, és úgy, amit a cashflow-ban előre láthatóan tervezünk, úgy adjuk meg, hogy fizesse ki ezt a BKM. Itt ebben elméletileg van egy kockázat, hogy nem veszi meg teljes részvénypakettet a BKM, vagy legalábbis a szerződésre lehetőséget ad.
Ez egy elméleti lehetőség, de ugyanez igaz az ön verziájában, hogyha fizetési ütemezések vannak, és nem vásárolja meg, hiszen nyilván nem fogja beperelni a saját cégét ebbe az esetben a fővárosi önkormányzat. Én szerintem a kettő verzió az pont ugyanoda fog a végén eljutni, hogy egy kézben fog összpontosulni a részvénycsomag, és ezáltal amit ön keres, hogy akkor fizetési ütemezések legyenek, valóságban ez lesz, csak most azt a megoldást tudtuk találni, hogy ezzel a vételi jog alapítással akkor is annyit vásárol meg idén, amennyi a likviditásához telik, és a maradék részét pedig március végéig tudja megvenni. De szerintem pont ugyanoda fogunk eljutni, mint amit ön mond, hogy ön kívánna.
Hát ezt csak március végén látjuk meg, mert ugye addig van ez a vételi. Jó, köszönöm szépen. Ez azt azért tárgyszerűen meg tudjuk állapítani, hogy ez minden esetre lehetőséget ad arra, hogy ezt bevételként megtervezze a jövőből a főváros, és ezt a költségvetésiben szerepelteti is. Köszönöm szépen. További kérdés hozzászólás a napirendhez. Ilyet nem látok. Akkor kérem hasonló tartalmú határozatot terjesztettem elő, erről szavazzunk, nevezetesen a közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartjuk az anyagot. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen! Az előterjesztés minőségét jelző, hogy 7-1 hangú szavazattal alkalmasnak tartjuk a közgyűlés elé való terjesztése. És már is áttérünk a harmadik napi rendi pontunkra, ami a 2024. évi költségvetés. Főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm szépen. Egyrészt egy technikaival kezdek, ugye ez is került benyújtásra egy előterjesztői kiegészítés a tegnapi nap során. Ennek egy része abszolút jogtechnikai abból a szempontból, hogy a Nemzeti Jogszabálytárban való publikáláshoz a LOX, úgynevezett LOX-LEX rendszeren keresztül tesszük lehetővé a rendeleti szövegek rögzítését, amelyben egy fejezet egy alcímből áll, és ezért szükséges jogtechnikai módosításokat csinálnunk ahhoz, hogy ez a rögzítés megtörténjen. Bár fontos a jogszabályalkotás autonómiája, de az is fontos, hogy ezek a közérdek fűződik ahhoz, hogy a Nemzeti Jogtárban valami publikálásra kerüljön. Ezen kívül, ahogy olvashatták, a köztisztviselői illetmény alap kipontozásra került. Erre is beadtunk, ebben is szerepel az előterjesztői kiegészítésre, és 65 000 forintra emelnénk a köztisztviselői illetmény alapot 60 500 forintról 65 000 forintra, ugye volt egy kipontozott rész. Röviden a költségvetésről, és nyilván holnap majd egy valószínűleg egy részletes politikai szakmai vitát folytatunk le, ezért inkább most arra összpontosítanék, hogy néz ki ennek a költségvetésnek a belső szerkezet, és milyen kihívásokkal nézünk szemben. Ugye az idei évi költségvetést az újrarendezést költségvetésének nevezném, mert hogy túl vagyunk remélhetőleg az energiaválságon, ebből következően az energia kiadásokat vissza lehetett faragni az idei év kb. Második fél évének a szintjére. Túl vagyunk talán a magas kamatválságon, hiszen most már elkezdett mérséklődni a monetáris kamat, jegybanki alapkamat, ebből következően a bubor szintje, ebből következően a kamat kiadás, ami ugye a buborhoz, három havi buborhoz kötött. Ezen kívül remélhetőleg túl vagyunk a gazdasági recesszión, talán Budapest esetében egészen biztosan a elmúlt adatok alapján, ezért ezzel is lehetett számolni, és reméljük, hogy túl vagyunk azon a, most már lehet, hogy rosszul elfeledett humán egészségügyi járványon, aminek a gazdasági hatásai még begyűrűztek az elmúlt években, de legalábbis az évelején egészen biztosan. Közben ugye azért növekszik, és ez alapvetően meghatározza a jövő évi költségvetés működési kiadási oldalát, a szolidaritási hozzájárulásnak az összege, hiszen jövőre 75,5 milliárd forintot kellene befizetnünk a költségvetésbe. Csak összehasonlításra hadd mondjam, hogy ez a második legnagyobb kiadási tételünk működési oldalon, sőt, hogyha összeadom a BKM-re, tehát a közművekre, a közvilágításra, a szociális intézményekre, az idős otthonokra, a kultúrára, benne színházakra, saját működési pénzen fordított összegeket, akkor még mindig nem érnénk el azt, amit egyébként a szolidaritási hozzájárulásként be kell fizetnünk. Ugye nyilván ezt tudja a bizottság, hogy a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folyamatban van egy per, amely láthatólag a per elhúzódik 2024-re is, hiszen a bíróság, a közigazgatási bíróság várhatóan az alkotmánybírósághoz fog fordulni az alkotmányos egyedi normakontroll kérése érdekében. Mik a kihívások? Ugye a jövő évi költségvetésben az iparizési adó tervezése szempontjából az kellő bizonytalanságunk van, bár talán ezt lehet, hogy minden évben el lehetett mondani, hiszen mindig volt valami ok, ami miatt bizonytalanul nézhetünk a számunkra. Elmondom, hogy mi hogyan terveztünk, hiszen az alapvetően meghatározza a bevételeink növekedését. Mi az idei tervhez képest egy 11,55%-kal növeltük nominálisan a jövő évi várhatót. Ez három szenárió alapján vizsgáltuk meg. A hagyományos tervezési modellben általában az ipari termelői állakat, az inflációt és a GDP változását nézzük. Ebben az esetben valamelyest nagyobb nominális növekedés kellett volna számolni. Ha a GDP deflátor alapján nézzük, ugye ez persze igaz, hogy jelenleg nem tudjuk a regionális deflátor adatokat, hiszen még csak a országos GDP adatokat ismerjük. Ez alapján is egy kicsit talán magasabb nominális bevétellel kellett volna számolni, viszont ha az áfa adatokat nézzük, akkor ennél már kisebb adatot látunk. Az országos energia kompenzációval kikompenzált áfa növekedés azért az inkább ilyen 6-7%-os nominálisan. Ez viszont azért baljós jelet tartalmaz arra vonatkozóan, hogy nem biztos, hogy a hagyományos tervezési modelleket kell alapul venni. Úgyhogy ezért egy ilyen 11,55%. Az egyébként a kollégák dicséretére váljék, hogy miközben az idei évben elég jelentős bevétel növekedéssel számoltunk iparűzési adónál, most már az állami számvevőszék forrás megosztási rendeletről szóló ellenőrzésének ismerjük, amelyben azt mondta, hogy a megalapozottan terveztük az idei évet. Csak azért mondom, hogy nyilván, ha egy évet megalapozottan tervezünk, ebben nem következik, hogy jövő évet is megalapozottan tervezzük. Egy dolog következik abból, hogy a kollégák jó szakmai munkára képesek, és ebben hagytuk őket a idejében és a tervezés során ők vigyék vissza, végig a szakmai vonalat. Miben van még kihívás a jövő évben? Ugye az idei évi költségvetésben volt egy nagyságrendileg 13 milliárd, egy kicsivel több ingatlan értékesítés, ez szinte zérón teljesítődik. Ez mi értelmezésünk szerint a köszönhetően a gazdasági bizonytalanságnak és a magas jegybanki alapkamat környezetnek, hiszen ebben az esetben nem biztos, hogy ingatlan fejlesztések olyan nagy számban indulnának. Ugyanezt az ingatlan csomagot lényegében ugyanabban a formában dobnánk piacra 2024-ben, ugye azért most már lejjebb mentek a kamatok, tehát azt látjuk, hogy azért elindult valami fajta pezsgés a budapesti ingatlan piacon. Reményeink szerint ez az ingatlan állomány értékesítésre tud kerülni, de nyilván ez egy kockázati tényező. Jövő évet nem titkolta, hiszen az előterjesztésben is beírtuk, úgy számoltuk, mint a közösségi közlekedés szervezői ágon, mint az idei évet. Tehát idén ugye a negyedik negyedév finanszírozását egy faktorálással oldottuk meg, amit 2024 március második felében az iparűzési adó előleg befolyása után fogunk visszafizetni, és miután nincsen még plusz 50 milliárdunk jövő évre, hiszen azért ahhoz látják az iparűzési adó várható többletét, azt a szolidaritási hozzájárulás, illetve a béremelés elviszi, ezért a 2024 negyedik negyedévét azt ugyanezzel a technikával 2025 első negyedévére húznánk át, azzal, hogy nyilván egy célunk, hogyha van többlet iparűzési adóban, akkor ezt a mértéket, amit át kell tolnunk a negyedik negyedébe, ezt csökkentsük nominálisan az idei évhez képest, hiszen az lenne az ideáltipikus, hogyha sikerülne éven belül tartani ezeket a kifizetéseket, és nyilván erre törekszünk. Ha megnézzük a költségvetést felhalmozási oldalt, akkor ez abban a szempontból nagyon kifeszített, hogy bizony a felhalmozási oldalon tulajdonképpen csak a már meglévő projekteket fejezzük be, érdemi új projektet nem indítunk, ezért is van az, hogy az idei évben, hogyha kikorrigáljuk belőle az FCM visszavásárlását, akkor ez nagyságrendileg egy 18-19 milliárd forintos felhalmozási oldal tervezett szinten. Ez azért nagyjából a 100% környékén fog teljesülni a korábbi évektől eltérően, hiszen azért az látszik, hogy a jövő évben a kifutó szerződéseket és a projekteket befejezzük. Ugye a jövő évi költségvetésben szerepel az FCM visszavásárlása, ugye ezt eredménytartalék terhére az osztalék elvonásával finanszíroznánk, az FCM eredménytartalék az elvonásával, ez szerepel az osztalék, magas osztalék várható bevételben, miután ez viszont részvényvásárlás, ezért a felhalmozási oldalon kellett ezt megterveznünk. Nyilván kockázati tényező, hogyha nem várt módon az alapkamat csökkenése megáll, vagy ebb visszafordulna, akkor sajnos nem lennének elegendők ezek a kamatkiadások. Mi abban reménykedünk, hogy ez a folyamat ez most így tartós. Mi azzal számoltunk, amit a kormány hivatalos papírjaiban, a tervezési köriratokban szerepel ennek kapcsán. A működésben én azt gondolom, hogy ha ezt így végigtesszük ez a feszített ütemben, és váratlan külső körülmény nincsen, akkor ezek a cégeink és intézményeink szempontjából ez egy elbírható, ám bár felújítási, felhalmozási szempontból eléggé kifeszített rendszert jelentene. Én bízom benne, hogy a iparűzési adó, hát ha ad, akkor a mozgásteret, hogy valamennyivel csökkenteni tudjuk azt a hólabdát, amit ugye a negyedik negyedéves átfinanszírozás jelenti, és ezzel együtt képesek lennénk oldani azt a feszültséget, ami a felhalmozási oldalon keletkezik. Nyilván nehéz egy költségvetésről röviden beszélni, és már így is 10 percet beszéltem a dologról, én azt hiszem, hogy az a legegyszerűbb, hogyha talán utána szakmai bizottságban jövünk, akkor a kérdések mentén haladunk tovább.
Köszönjük szépen. Haladjunk a kérdések mentén. Kérdezem, hogy vannak-e kérdések. Na, csak ilyet nem látok, hát akkor segítek én, mégiscsak haladjunk. Első kérdés, és hát itt látjuk főosztályvezető urat, ugye az iparűzési adóbevétel egy fontos, hát mondjuk úgy, hogy a főosztály termeli a főváros működési bevételének határozó többségét. Az idei évre mi a várható? Mire számítunk? Mennyi iparűzési adóbevétel?
Az állami számvészék azt jelezte, hogy 497 milliárd forinttal becsül, mi egy kicsit azt gondoljuk, hogy 494-495 milliárd forint fog bejönni pénzforgalmi szempontból. Ugye még előtte vagyunk a december 15-i előlegfizetésnek azoknak a cégeknél, akik nem hagyományos naptár éves üzleti évesek. Az ő számukra van még egy körülbelül összbudapesti szinten egy 12 milliárd forintos kínlevőség. Tehát ebből számoljuk azt, hogy az eddigi beérkezett összegek alapján mi 494-495 milliárdos pénzforgalmi bevétele számolunk.
Az mit jelentene a főváros számára?
Hát az 54%-kal kell osztani, az akkor ilyen 265 milliárd környékén, de kollega úr az...
266.
Köszönöm szépen.
Jó, tehát az emberi számítás szerint megközelíti, vagy nem túl messze van a tervezett értéktől.
Hát egy ilyen 1-2%-os lemaradás van.
Na, de hát ez a mérési határa, tehát a szándiból nem probléma, de akkor ez valamennyire elmarad. És most azt nem értettem egészen tisztán, hogy most a jövő évi iparüzési adóbevétel kalkulációjának módszertana az miben változott?
Nem módszertani változást csináltunk, hát nyilván ön is látta, hogy az iparüzési adó tervezés során többfajta gazdasági mutatót szoktak figyelembe venni, alapvetően az ipari termelői árak GDP, illetve az inflációs adatokat nézik. Most ehhez, miután azt látjuk az idejében, hogy az áfa adatok viszont nagyon, ezt nyilván látja az a központi költségvetés bevételi kapcsán, hogy az áfa bevétel lesz szenved a kormányzat, jelentős lemaradásban vannak a tervhez képest, ezért mi is elkezdtük ezt vizsgálni, hogy mi az oka ennek. És önmagában a kiskereskedelmi volumen csökkenése nem magyarázza ezt, ezért van egy félszünk, hogy mi történhetett a magyar gazdaságban, a budapesti gazdaságot meg kevésbé látjuk, ezért a bár valószínűleg nagyobb, az inflációs adatok alapján nagyobb nominális növekedések kellett volna számolni, mégis ezt egy kicsit óvatosabban kezeltük. Erről szólt a bevezető.
Ja, köszönöm szépen. Teljesen egyetértek azzal az okfejtéssel, hogy hosszú évek tapasztalata alapján elég jó bestés szokott a szakma tenni. Ez az idejével is úgy tűnik, hogy jól sikerült. Voltak, akik vitatták ennek a számnak a létjogosultságát az év elején. Én nem tartoztam közéjük. Azt gondolom, hogy ennek alapján joggal feltételezzük, hogy most kivételesen egy óvatos becslés van előttünk, mert pillanatnyilag az áfa idei visszaesése kétségkívül megvan, de mint láthatjuk, ez drámai kihatással a főváros iparüzési adó bevételére nem volt. Tehát én azt gondolom, hogy most nem egy feszített iparüzési adóbevételtervet látunk magunk előtt. De ez szubjektív természetesen, ebben mindig meg szoktak oszlani a vélemények. Ez az én meglátásom. Lenne még egy kérdés, amiről csak röviden volt szó, de eléggé fontos kérdés, és ez az FCM visszavásárlási kérdésköre, hiszen ez ugye egyfelől mind a, ahogy el is hangzott, kihat a beruházási tevékenysége, hiszen valójában ez azon a soron jelenik, meg másrészt az osztaléka is, tehát hogyha ezt egy kicsit főpolgármester helyettes úr megvilágítaná, hogy ez konkrétan hogy fog történni, és ennek mi lesz a hatása a mérleg különböző soraira.
Csak az előző mondatára térek vissza, hogy az, hogy az idei áfa adat nem látszik az iparüzési adó bevételben, azért nem tudom cáfolni, mert a kettő között nem lehet összefüggés, hiszen az idei áfa bevételnek jövőre van hatása, hiszen az idén, amit befizettek a vállalkozások, azok a 2022-es gazdasági teljesítményük alapján érdekesek, illetve nyilván benne az március, az még a 21-es szempontból, de ugyanazt kívánjuk a dologba, hogy jól tervezzünk, és akkor szerintem ebben egyetértünk. FCM visszavásárlásnál, ahogy mondtam, az hogy a szerződés alapján júniusban kell lebonyolítanunk a visszavásárlást, a menedzsment jogok már nálunk vannak, tehát ebben a szempontból előnyeit már élvezzük a közgyűlés bölcs döntésének. Ugyanakkor a júniusi visszavásárláshoz onnan teremtjük elő a feltételt, hogy az FCM eredménytartalékának a terhére osztalékot vonunk el, ezt látja egyébként a osztalékbevételek sornak a növekedésében, és ebből fogjuk kifinanszírozni a visszavásárlást ez a felhalmozási oldalon. Mind a két tétel bejövő és kimenő tételként szerepel a költségvetés eredménylevezetésében és az összegondban. Ha erre irányult a kérdés.
Erre is ez mennyi lenne?
16,8 a szerződés alapján.
Nem a kivásárlás ilyen, az osztalék.
Ennyi.
És ez rendelkezésre?
Az eredménytartalék rendelkezésre áll. Igen.
A
FCM-ben.
Fantasztikus, csodálatos változásokról van szó, mert ez az eredménytartalékban mindig rendelkezésre, de cash flow alapon sose állt rendelkezésre, akkor bízunk benne, hogy az valami módon rendelkezésre fog állni, mert akkor azt is kéne majd fizetni.
Így van.
És ez cash flow alapon.
Hát ugye ezt jövő év júniusában kellene rendelkezésre állni a cash flow alapon.
Igen. És az addig elő fog állni.
Hát ugye most van egy változás, hiszen a holnap utáni napon a bejelentésre kerül, és valószínűleg ma este közlésre kerül a díjtétel módosítás, ami azért jelentős díjbevétel növekedést okoz az FCM számára is, a nem lakossági körben. Ebből következően mi ezzel számunk ezzel a verzióval, hogy ez rendelkezésre fog állni?
Értem. Hát a költségvetésben ezt lehet ezzel számolni, de azért ezt mindjárt tudjuk, hogy ez nem így van pillanatnyilag. Reméljük, hogy addig a nyárig ez elő fog állni, ez a cash, mert ez a súlyos problémával az FCM már régóta szembesült. És pedig az, hogy az eredménytartalmakban lévő papíron kimutatott pénzösszeg nem áll rendelkezésre magában a FCM-ben. Következő, akkor tulajdonképpen ez a 16 milliárd, mert ez a következő kérdésem lett volna, és bizonyos értelemben kaptam választ, hogy a 22 milliárdos osztaléknak akkor meghatározó része az FCM 16 milliárdjából érkezik. Köszönöm szépen. Ugye kérdés volt, többé-kevésbé arra is kaptam választ, és köszönöm ezt az előterjesztő néhány szavát, hogy a közösségi közlekedésnél ugye csökken ez a költségvetésben betervezett kiadás. Nem jelentősen, de egy bő 1 milliárddal.
Igen, bár a béremelés hatását majd átviszik, hiszen a bérem megállapodásokat még nem kötődtek meg helyi szinten, tehát ebből következően még rá kell terveznünk a tartaléksor terhére majd a béreket, úgyhogy egészen biztos, hogy ez alapján növekedni fog jövő évben a közösségi közlekedés szervezői soron szereplő összeg, de az igaz, amit mondtam, hogy viszont ugye ennek egy része a faktorálás visszafizetése, és ezért kell sort kerítenünk arra, hogy 24 negyedik negyedében 25-re átvigyük a negyedik negyedéves finanszírozást. Egyébként a csökkenésben azért két dolog játszik szerepet, az energiáraknak a mérséklődése, azért az látszik az adatokból, hogy a kb. Fél évig, még a január-február az egészen magas, annak ennyi napjáros vételezés volt, magas energiás szinten volt. A másik, ami a csökkenéssel tudott okot adni, ez a bázis per bázis alapon van természetesen a csökkenés, hiszen, mint mondtam, nominálisan növekedni fog, az pedig az, hogy a növekedtek a jegyárbevételek, és ennek a, ugye, a három fronton tevődik össze tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve a BKK finanszírozása, amennyit mi adunk, amennyit a kormány ad, ez ugye befagyott most már jó pár éve, illetve amennyit a jegy- és bérletértékesítésbe beszednek a BKK révén, ez azért növekedett, és ez a tényező ad arra lehetőséget, hogy szinte tulajdonképpen, ahogy a IPÁ-nál azt mondta, a statisztikai hiba határ, itt is azt mondanám, hogy szinte helyben jár a tervezéskori szinten a közösségi közlekedésre fordított összeg.
Értem. De hát ugye itt az a munkahipotézis, hogy 50 milliárd forintot be se tervezünk a költségvetésben, mert ugye elvileg most az idei költségvetésben be kéne tervezni azt az 50 milliárdot, amit ugye idén rácsúsztattunk, és az, ami a jövő évi, most már eleve úgy van megtervezve, hogy a másik 50 milliárd az nem szerepel a költségvetésben.
Ezt mondtam bővebben, igen.
Köszönöm. Képviselő úr, elnézést, itt megvárakoztattuk. Nem, majd, parancsoljon. Parancsoljon képviselő.
Köszönöm szépen, tehát én csak azt szeretném mondani, hogy elnök úr, hogy nem papíron rétezik az eredménytartalék, mert eszközoldalon meg kell, hogy legyen, tehát én kizártnak tartom, hogy ez papíron van csak odaírva. Tehát
nem, eszközoldalon meg, mert azt kérdeztem, hogy cash oldalon meg van, mert ahogy osztalékot ki lehessen fizetni.
Eszközoldalon van, hogy az eszköz egyik formája milyen, az másik formája milyen, hát nyilván cash oldalon meg lesz. Én abban reménykedem,
pontosan tudja, hogy mire célzom, és pontosan érti, amit mondtam.
Én csak annyit mondok, elnök úr, hogy ha igaz, amit az Orbán kormány 10 év után még rájött, hogy nem lehet azt, hogy a lakossági rezsicsökkentést és a vállalkozói rezsicsökkentést fönntartja, hanem végre piaci árakat vezet be, akkor simán meg lesz ez a 16-18 milliárd osztalék az FCM-ben. Egyébként csak ebből, tehát ebből is látszik, hogy mekkora összegekkel károsította meg Budapestet, és egyébként az adófizetőket az Orbán kormány alatt az időszak alatt, hiszen ezt adóból kellett kisprórolni. Ugye az volt a szerencsénk, hogy az FCM egész jó gazdálkodott ideig, de most már mínuszos lett volna idén az FCM, és nem csak a bizonyok. Ez az egyik. A másik, hogy csak a történelmi hűség kedvéért Bagdi úr azt mondta, hogy a 23-as költségvetés negyedéves költségvetés, tehát azért nem volt olyan túl elégedett a december, nem, hogy már fél évre sem, ez szó szerint idézték önt a, lehet, hogy a pesti srácok, azt nem mondom, hogy az jó, hogy idézte, de azt mondta, hogy negyedév. A harmadik, amit szeretnék tisztázni, hogy mi ugye azt mondtuk, hogy 20 milliárd bizonytalanságban az iparüzési adóban, és egyébként most tényleg ott tartunk, hogy most 20 milliárd mínuszban vagyunk, és lehet, hogy csak 10 lesz a mínusz. Tehát igazából nem volt akkora nagy különbség a mi mondásunk és a között, tehát itt nem volt arról szó, hogy itt vitatkozás volt, hanem volt egy bizonytalanság ebben az iparüzési adóban is. Ez is csak a történelmi hűség kedvéért, hogy nem arról volt szó, hogy mi kétségbe mondtuk teljes mértékben főpolgármester helyettes úr, amit mondott, hanem azt mondtuk, hogy 20 milliárd bizonytalanság van, kiderült, hogy 10 milliárd bizonytalanság van csak, és ennek örülünk. Az 503 helyett ugye 494 ez majdnem. Úgyhogy csak ez is a, ezt is szeretném, hogy tisztelnek. Tehát itt nem volt vita, ez egy tervezési kérdéskör volt.
Semmi között. Problémát nem látom.
És viszont idén ugye az iparüzési adót megint én azt gondolom, hogy még az is lehetséges, hogy ez túl teljesül. Legalábbis abban reménykedem, hogy lesz az év végére annyi visszakorrigálás éves szinten, hogy ez az iparüzési adó akár túl is teljesül. Tehát most nagyon óvatosan tervezett a főváros. Köszönöm szépen.
Hát ez mindenképp jó érzés, hogy képviselő a DK képviseletében alátámasztja, amit én mondtam, ez nagyon jó dolog, ez így volt egyébként a múltkori költségvetési vita kapcsán is hasonló közös pontjaink merültek föl, remélem így lesz. Egy dologban messze menően nem tudok egyetérteni, eszközoldalon nyilván rendelkezésre áll ez a pénz az FCM-ben, cash oldalon viszont nem, a fővárosnak viszont osztalékfizetésnél cashre van szüksége, de ezt a kérdést nem szeretném tovább bolygatni. Képviselő asszony, polgármester asszony, ahogy tetszik.
Köszönöm szépen, csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném azt elmondani, hogy nagyon jó lenne, ha egyszer az FCM eredménytartalékából, vagy jó gazdálkodásából sor kerülhetne majd olyan beruházásokra is, amivel megóvhatjuk Budapest Natura 2000-es területeit, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Ezek a beruházások most már hát lassan 10 éve minden év bele vannak húzva arról a bizonyos beruházási listáról, amit az FCM végrehajthat. Én most már remélem, hogy a megvásárlása után a következő eredménytartalékból fordíthatunk erre is. Köszönöm szépen!
Hát ebben nyilván nem én vagyok a kompetens, de amit főpolgármester helyettes úr említett nevezetesen, hogy a menedzsment jogok visszakerültek a fővároshoz, nyilván egyszerűsíteni fogja ezt a folyamatot, mert most a külföldi befektetőkre való hivatkozás okafogyottá vált. De hát ez majd a városvezetéssel vessék megbeszélni. Néztem még a ingatlan értékesítési bevétel, ahol is hallottunk valamit, ugyan konkrétan nem tudom, milyen ingatlanokról van szó, de ha jól értettem, nagyjából ugyanazok az ingatlanok szerepelnének, amelyeket tavaly nem sikerült eladni, vagy idén, bocsánat, igen, köszönöm szépen. Ja, egy kérdésem lenne még, hogy nem látom egész tisztán, hogy tavaly évfolyamán, meg tavaly előtt ugye a BKV próbálkozott és sikerrel, kért is ilyen NAV felé való tartozásoknak a prolongálását, és sikerült ez évben már teljesen visszatörleszteni, vagy vannak még ilyen kötelezettsége?
Tavaly a felvetéket persze, azokat emlékezem, hogy június vagy júliusra kellett visszafizetni, azokat megtörténtek.
Én csak kérdem, hogy van-e újabb, volt-e újabb prolongálás, mert a közgyűléssel ilyen anyag nem jött, de attól még történt.
A faktor kerete van a BKV-nak 2023-ban is, hogy ezt ő kitölti, ez nyilván az év végétől függ majd az év végi záráshoz közel.
Ja, van még egy dolog, amit itt néztem, és nem értettem, és nagyon örülnék, ha ez szerintem a képviselőket különösen érinti. És van ez a 22 milliárd forintos lakhatási program, és ezt a költségvetésen részletesen nem fejti ki ennek a szakmai hátterét, meg a forrását se.
Szerintem kifejti, mert ugye ezt leírtuk, hogy ez az Európai Uniós programok remélhetőleg 24-ben végre elindulnak, illetve elkezdtek elindulni, tehát azért legyünk tényszerűek, 3 darab felhívás már megjelent a Top Plus keretében, illetve az ICO Plus esetében is elkezdődtek a támogatási felhívások. Ugye akkor kell ezt a költségvetésbe beemelnünk, hogyha ezek már biztosan a tervezhetőek, ezért csak a előterjesztői részben jeleztük ezt hosszabban, hogy milyen olyan projektek tudnak elindulni 24-ben, amelyek már ebben a magyar kormány, Európai Bizottság, Fővárosi Önkormányzat háromszögben kitárgyalásra kerültek. Lakhatás kapcsán van a lakásügynökség, az egy ESZA típusú támogatás. Van ennek egy úgynevezett ERFA típusú része, amely a használaton kívüli lakhatatlan, üresen álló lakások felújítására alkalmas. Ezen kívül tudunk indítani egy lakhatási garancia programot, ez is szerepel a programban, illetve hát ezt is a lakhatáshoz sorolnám, a szociális szférában dolgozók számára egy komplex támogatási programot, aminek része lakhatási támogatás, része bértámogatás és része képzési támogatás. Ez több mint 1000 Budapesten dolgozó, szociális szférában dolgozó számára tud lehetőséget adni. Azért, hogyha megnézi figyelmesen, akkor nyilván valószínűleg erre irányt a kérdés, hogy miért nem látja a rendeleti táblákban. Ez az oka, hogy akkor fogjuk bevételi oldalon megtervezni, hogyha ezek a támogatási szerződések már biztosan megkötésre kerültek. Én azt nagyon azt látom, nagyon remélem, hogy az 2024 első negyed évében akár meg is tud történni.
Hát ez örömhír, mert tulajdonképpen akkor a kormányzati optimizmust a főváros is magáévá tette, hogy az európai uniós források hamarosan érkezni fognak. Ennek szívből örülök, és bízom benne, hogy ennek megfelelően az európai uniós lobby tevékenységgel is erősödik a magyar érdekérvényesítés. Köszönöm szépen a választ. Köszönöm, nekem személy szerint itt néhány kérdésem van, és ezek zömére meg is kaptam a választ, hiszen most szakmai bizottság vagyunk, úgyhogy nem tudom kérdezni, hogy a többieknek van-e kérdése, hozzászólása. Ilyet nem látok. Akkor szavazhatunk. Igen, képviselő, parancsoljon.
Én azt látom, hogy ilyen nagyságrendek 20% lesz az infláció, 18,5, 18,5 mindegy. Ez azt jelenteni, hogy egy ilyen működésen 40 milliárdnak ilyen többet kapunk a költségvetésből, tulajdonképpen meg a bevételekből. És ugye itt a működésen bejön 30 milliárd, nagyságrendileg, ugye jól emlékszem, a főváros részére.
Ebből mármint a növekmény. Igen. Elnézést kérünk. Olyan fontos dolgokat mondott, hogy kérjük ismétel.
Tehát nagyságrendileg ugye idén 20% infláció lesz, az azt jelenti, hogy 30-36 milliárddal minimum ugye növekednie kellene a működési bevétel, de inkább többen. Tehát mondjuk ilyen 70 milliárd nagyságrendileg. Ugye 366 volt a működési oldal. Most ugye nyilvánvalóan, hogy az iparüzési adó növekmény csak 30 milliárd lenne ebből, ha nem vonna el 20 milliárdot ugye a kormány szolidaritási adóba. Tehát gyakorlatilag 10 milliárd növekményt hagy itt, miközben legalább 70 milliárdot kellene itt hagyni a kormány. Tehát csak felhívom a képviselőtársaim figyelmét, hogy a szolidaritási adó ezért is igazságtalan, mert magát az inflációt nem veszi figyelembe, ami teljesen mindegy, hogy ki hogy ítéli meg. Ugye mi úgy ítéljük meg, hogy az Orbán miatt van infláció, a Fidesz úgy ítéli meg, hogy Brüsszel miatt, de akkor is van. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe azért közösen kellene fellépni, hogy a szolidaritási adó bár nagyon jó hangzik, hogy mi szolidarizáljunk mindenkivel, csak velünk is szolidáljon az ország. Tehát, hogyha Budapesten fizetésemelést kell adni, és az mondjuk 10%, ahhoz, ahogy a forrásokat mi az iparüzési adóból tudjuk csak megteremteni, semmi másból, mert ahogy én láttam, nem tudom, főpolgármester helyettes úr, hogy a kormányzati támogatás is talán ilyen 10%-kal növekedett ugye tavalyról idénre, úgy nagyságrendileg. Tehát gyakorlatilag azért itt a hiány nagy része a szolidaritási adó igazságtalan elvonásából is adódik, tehát itt valami olyan igazságos rendszer kell, hogy az inflációt is figyelembe véve növelnék mondjuk az elvonásokat, meg figyelembe véve, hogy mennyi a bevételünk, ami valójában alakul, hiszen a GDP-től borzasztóra függ az iparüzési adóbevétel, és hogyha a GDP idén csökken, akkor az iparüzési adóbevételeink ugye az infláció miatt persze növekednek, de nem olyan mértékben, mint amilyen infláció volt ugye tavaly, illetve idén. Tehát ezek azért a számok szerintem emiatt ilyen feszesek ebben az egész költségvetésben. Köszönöm szépen.
Meginspirált ez a hozzászólás. Hadd mondjak egy számot, vagy egy összehasonlítást. Ha csak azt nézem, hogy működés, tehát saját forrást, amit ráköltünk a rendszerre, működési oldalon. Tehát nem normatívából, és nem térítési díjakból. Akkor annak mi a struktúrája? Akkor azt látom, hogy a közösségi közlekedésre és szolidaritási hozzájárulásra együttesen 61%-át költem el a pénznek. Tehát a működési bevétel saját része. És ez 2018-ban is 61% volt. Ez a durva. Csak ugye 2018-ban A szolidaritás az olyan 3,5%-ot vitt el, most meg, hogy nem hiszem, 21-et. És tulajdonképpen, amit itt most kerülgetünk, mert amit elnök úr így mondta, hogy a nincs betervezve 50 milliárd közösségi közlekedésre a jövőben, ez persze onnan nézve igaz. De ez be van tervezve, mert a szolidaritásban odaadom ezt az államnak. Nagyon durván. Ha a 61%-nak csak a 3,5%-os részét kellene most is befizetnem szolidaritási hozzájárulásként, akkor 200 milliárd forintot tudnék, sőt több mint 200 milliárdot közösségi közlekedésre adni a mostani 158-hoz képest. De óriási a különbség. Tehát, hogy azért az akkor nem úgy az 50 milliárd meg lenne a rendszerben, a fejlesztési lehetőségben. Ez az egyik igazságtalanság. A másik, hogy megnéztem, hogy hogyan alakultak az állam szerepvállása ebben az egész finanszírozási környezetben, hiszen nyilván a feladataink egy jelentős részéhez nem ad a normatív támogatást, mondjuk amihez ad, ott pedig elkezdett visszafele vonulni ebből az egész rendszerből az állam. A leglátványosabb a kulturális területen van. Tehát, hogyha normatíva per ráfordított költségarányt nézem, akkor bizony a kulturális területen érdemben, a szociális területen is érdemben visszafele lépett a kormányzat. Ebből egyébként az jön, hogy ha a hármas tagolását nézem meg a működési oldalnak, tehát ellátási díj, saját bevétellel fedezett rész, normatívában fedezett rész, akkor azt látom, hogy az állam elkezdett 15%-ot, mondjuk 18-ban neki az aránya, amit normatívában odaadott a működésre, ebbe visszalépett 9,6%-ra, óriási visszalépést csinált. Térítési díjban majdnem azt mondom, akkor úgy mondom, hogy statisztikai hibahatáron belül helyben jár, 5-3,6%-ra változott, és 80%-ról 87%-ra növekedett az önkormányzat által saját pénzből betenni szükséges összeg a működési oldalra. És ugye amikor arról beszélek, hogy mitől független gazdaságilag egy önkormányzat, akkor ugye attól az alaptörvénytől, hogy az éves saját bevételei, azok meghaladják az éves saját működési kiadásait. Mert ebben az esetben keletkezik neki egy töblete, amelyet felhalmozási oldalra tud fordítani, olyanra a felhalmozási feladatokra, amelyekre egyébként mondjuk uniós támogatást nem tud kapni. Ugye ez a nagyon szürreális helyzet, ott van az Árpád híd, mindenkinek megvan maga előtt. Ha az Árpád hídnak megnézi a pesti oldalát, akkor menő, mert uniós pénzből meg tudjuk csinálni a Göncárpád városközpont felszíni és aluljáró szinti felújítását, mert az unióval kapunk rá pénzt, de a budai oldalon a Flórián téri felüljárót azt viszont nem tudjuk felújítani, mert uniós pénzből erre nem lehet költeni, viszont nincsen annyi töbletünk, sőt érdemben nincs is töbletünk, amit felhalmozási oldalon rá lehetne erre költeni, és arról már nem is beszélve, hogy a kettő között ott a híd, ami most akkor ha a Petőfi hídat átugranánk a felújítási sorrendbe, akkor annak a tervezésére is már költenünk kellene. Tehát ebben a békjó helyzetben van az önkormányzati rendszer. Egyébként az az én állításom, hogy nem csak a fővárosi önkormányzat, hanem most már egyre több megyei jogú város, csak maximum nálunk még nincsen nettó finanszírozói pozíció, de hogy azért tényleg ez brutális mértékű, itt ilyen táblát beleraktunk, hogy hogyan alakul a nettó finanszírozási helyzete a fővárosnak, és azért a jövő évben már egy nagyságrendek 37-38 milliárddal többet fizetünk be a kormánynak, mint amennyit ő a kötelező feladataink ellátására ad. Ebből a pénzből meg lehetne csinálni a Lánchidat még egyszer, egy éven belül, és még egyszer visszafele el lehetne rajta indulni, majdnem kétszer be tudnánk fejezni a Lánchidnak a beruházását. Ennyi pénzt csak pluszba befizettünk a dologba, de egy másik összehasonlítási alapot mondjak, 75,5 milliárdos szolidaritási hozzájárulás, ennyi pénzt ez a város soha nem kötött egy évben metró felújításra. Amikor hármas metrót felújítottuk, akkor éves alapon nézve soha nem volt ekkora mértékű kiadása. Tehát ha ez a pénz itt maradna, akkor simán lehetne akár arról beszélni, hogy az uniós forrásban nem fér bele a metró felújítás, nem baj, akkor majd ezt saját forrás terhére megoldjuk. Csak hogy egy ilyen szemléltető példákat mondjak. Ez a szörnyű csapdája ennek a helyzetnek, mert ezt a helyzetet még kinőni is nagyon nehéz, hiszen hiába összpontosul most a probléma a közösségi közlekedésre azon az ágon, hogy akkor egy egyéves finanszírozást majd áttologatjuk, amíg a világ a világ, de ebből érdemben uniós források nélkül nem tudunk elrugaszkodni, azért ez meg borzasztó kiszolgáltatott helyzetet jelent.
Köszönjük szépen, képviselő úr. Be van nyomva a gomb.
Ja,
akkor köszönöm szépen. Jó, oké. Rendben, én örülök neki azért, hogy bár bizonyos, nyilvánvalóan mindig egy ellentét van egy főváros egy önkormány, és a Budapest között, hiszen az, hogy a központi forrásokat hova csoportosítsuk, Budapestnek nyilván mindig más lesz a szemlélet, ez a mi időnkben is így volt, mint a központi kormányzatnak. Ez egy természetes feszültségpont, ugyanakkor örülök, hogy ez a költségvetés egyre inkább visszaigazolja a kormányzati politikát, hiszen hisz abban az inflációs politikában, amit a kormány képvisel, nevezetesen például a közösségi közlekedésben. Ebben az évben kevesebb pénz is elég lesz, mint amit tavaly volt. Én ezt optimistának tartom, de bízom benne, hogy így lesz. Úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen, ha nincs több kérdés, akkor szavazzunk a előterjesztés közgyűlés elé terjeszthetőségéről. Köszönjük szépen. 7-1 hangú szavazattal egyetért a bizottság abban, hogy a költségvetést a közülés elé terjesszük. Ezzel a harmadik napirendi pontunkat befejeztük, negyedik napirendi pontunk az egyebek. Nem látok kérdés, érdeklődés, hozzászólás. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a itt létet, és bár a legtöbbükkel fogok találkozni még holnap, de akivel nem, azoknak áldott békés karácsonyt, és az idején egy nyugodtabb, békésebb évet kívánok.
Ez a bizonyos, hogy a hozzá. Hát azért mondom.